így hallgassuk most Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 12. fejezet 9-től 20. terjedő verseit. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. A hét elején, azokban a napokban, amikor nyilvánvalóvá vált ez az új helyzet, és imádságban Isten előtt voltam, és készültem erre a vasárnapra, illetve fogalmaztuk azt a levelet, amiben a testvéreket értesítjük arról, hogy átállunk erre a mostani formára. Ekkor hozta elém Isten ezt az igét, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Valamikor egyszer régen tanultam, valószínűleg még a teológián memoriterként, és megmaradt, és ezt előhozta a lélek, és felütöttem ezt a helyet, hogy hol is van ez megírva, és ennek a kontextusát elolvasva és megismerve világossá vált, hogy ma erről fogok beszélni. Kilépünk tehát a Timóteus sorozatból, de csak egy vasárnapra, jövő héten visszatérünk majd hozzá, és a megszokott rendünk szerint fogjuk befejezni majd az első Timóteus levelet. Azzal együtt, hogy egy másik apostoli levélről van szó, kapcsolódik a múlt vasárnapi témánkhoz, az özvegyekkel kapcsolatos hozzáálláshoz, az irgalmasság cselekedeteihez, az egymáshoz való odaforduláshoz, a rendezésnek az útjához, amiről András beszélt az elmúlt héten. A szeretet cselekedetei tesznek bennünket igazán testvérekké. És ez egy ilyen időszakban különösen fontos, amikor az, hogy mit jelent az, hogy közösségbe vagyunk, mit jelent az, hogy egymáshoz kapcsolódunk, hogy törődünk egymással, ezeket a kérdéseket újra meg kell határozni, újra kell definiálni. Ha az ember elsőre elolvassa ezt a szakaszt, amit most az imént felolvastam, akkor lehet, hogy egy ilyen parancs sorozatnak értelmezi, vagy azt látja, hogy olyasmi, mintha a 10 parancsolat lenne csak az új szövetségi formájában. Ezt tedd. Látnunk kell, hogy milyen helyen hangzik el ez az ige, és hogy Pál a római gyülekezetnek írva, hol beszél erről. A 12. fejezet, amiben ez szerepel, azzal kezdődik, hogy Pál azt mondja a gyülekezetnek, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda tagjaitokat Istennek az ő dicsőségére. Éljetek az ő dicsőségére, legyen minden, amit tesztek az ő dicsőségére. És ennek a szakasznak a vége, a folytatása az, amit itt Pál ír. Tulajdonképpen arról beszél az apostol, hogy hogyan lesz az életünk Isten tisztelet. Az életünk pedig a szeretet cselekedetei által lesz Isten tiszteletté. Ebben a helyzetben tehát, amikor itt vagyunk most az online térben, az online formában, mi is erre keressük a választ, hogyan lesz Isten tisztelet az életünk. Mert Isten tiszteleten részt veszünk, egy héten egy órában, hogyha megnézzük ezt az online közvetítést, de akar-e Isten ennél többet? Vágyik-e arra, hogy az életünkben valami több legyen ennél? Azt gondolom, hogy igen. Először arról szeretnék beszélni, hogy minek a talaján áll ez a szeretet, mire építkezik. Másodszor arról, hogy mi a helyzet a befelé és a kifelé való szolgálattal. A harmadik pontban konkrétan arról lesz szó, hogy hogyan lehetünk jelen ebben a mostani helyzetben, milyen jelenlétre hív az Isten. És végül pedig arról a győzelemről, amelyre az életünk táplálkozhat ebben az időben is. Nagyon könnyű azt mondani, hogy szeress. Problémád van a környezeteddel, problémád van az emberekkel, szeress jobban. Nagyon könnyű azt mondani valakinek, hogy szeretlek, és aztán nem tenni semmit. Sokan vágynak erre, hogy ezt hallják, vagy ezt mondják. Lehet mondani a másiknak, aki megosztja a problémáinkat, problémáit velünk, ne törődj semmivel, csak szeress. Sőt, ezt is várják a keresztény emberektől főleg, ha ti a szeretet vallása vagytok, akkor szeressetek, ez az egyetlen dolgotok. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt az utat, amin Pál apostol vezeti a gyülekezetet, a római gyülekezetet ebben a levélben, és megmutatja, hogy mi a szeretetnek az alapja, mi az a talaj, amire ez az egész épül. A római levél az igazság megismeréséből és az ember megigazulásával kezdi, beszél arról, hogy mit jelent az, hogy az ember hit által él, és nem sorolom fel itt az összes témát, de a lényeg, hogy az apostol az Isten igazságának, a megigazulásnak a keresése során eljut oda, hogy az ember elveszett és elszakadt Istentől, és nincs számára megmenekülés Isten nélkül. A tagjaiban ott van a bűn, és az elszakadt ember a bűn törvénye szerint él. Úgy beszél erről Pál a rómaiaknak, hogy elmondja, hogy az ő tagjaiban magában is felismeri a bűnnek a törvényét, miközben új ember. És felkiált a 7. fejezet végén, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ebből. És aztán a levél a 8. fejezet első néhány versében eljut a csúcspontjára, azt mondja, hála a mi Urunknak, Istenünknek, a mi Urunk Jézus Krisztus. És azt mondja, nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Beszél arról, hogy Krisztusban szabadságot kap az ember, az elveszett ember, és innentől már semmi nem választja előtt Istentől a Krisztusban. Beszél Izrael titkáról ezután, majd nem sokára szó lesz arról, hogy miért beszél a római gyülekezetnek erről, és végül az Istennek odaszánt életről, a szeretet gyümölcseiről beszél. A szeretet tehát, amiről itt szó van, nem egy lebegő, a levegőbe ejtett szó, hanem ennek alapja, ennek talaja van. Az alapja pedig az Isten igazsága. Az a szeretet, ami nem az igazság és az isteni megigazítottság talaján áll, az súlytalan lesz, az esetleges lesz, az projektszerű lesz, az öncélú lesz. De az a szeretet, ami az igazság talaján áll, az megmarad, annak értéke és súlya lesz. Az igazság talaja pedig ez, elveszett az ember, elveszettek vagyunk a bűn miatt, de Isten megigazított minket a Krisztusban. Leleplezi számunkra az igazságot, hogy nem vagyunk jobbak másoknál, hogy a bűneink miatt mi is elvesztünk, de ő annyira szeretett bennünket, hogy megváltott és megtisztított ebből. Az igazság, hogy egyedül Krisztusban van bűnbocsánat és örök élet, és aki ezt elhiszi és hittel megragadja, azt már semmi nem választja el az Isten szeretetétől. Az igazság, az ez a szabadság. A szabadságnak az evangéliuma. És aki erre a talajra áll, és aki ezt tekinti biztos pontnak az életében, az valóban szabad lesz. Ezen a talajon állva az ember szabad lesz szeretni. És erről szólnak ezek a versek. Aki az igazság talaján áll, az már szabad a képmutatástól, a képmutatás nélküli testvérszeretetre. Szabad a ködösítéstől, mert azt mondja az apostol, hogy a jó legyen jó, és a rossz legyen rossz. Iszonyodjatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Aki szabad, az érzelmi szabadságban és tudatosságban él, azaz képes a másikat gyengéden, tisztelettel és előzékenyen szeretni. 10.-11. versben olvasunk erről. Aki az igazság talaján áll Krisztusban, az szabad a közösségvállalásra, és a vendégszeretetet tudja gyakorolni. Az az ember, aki ezen a talajon áll, az szabad a bosszútól, és megáldja az ellenségeit. Aki ezen a talajon áll, az szabad az együttérzésre, és sírhat a sírókkal, és örülhet az örülőkkel. És szabad kooperálni, alázatosnak lenni. Szabad békességben élni, és megbékélni. És szabad megfordítani a rossz folyamatokat a jóval. egy nagyobb ívű áttekintése volt ez ennek a szakasznak. Így kell ezt értenünk először is, tehát mi az a talaj, ami állunk. És azt tudom mondani, hogy addig, amíg nem ezen a talajon állsz, vagy nem tudunk megújulni, hogy erre az alapra helyezzük az életünket, addig nem várhatjuk el magunktól, hogy jól szeressünk. De ez nem azt jelenti, hogy hátra tőlünk, hogy hát akkor nem tudunk jól szeretni, hanem inkább fordítva, ahhoz, hogy jól tudjunk szeretni, újra az igazság talajára kell az életünket helyezni. És a kősziklára kell építeni, ami a megtartott igét jelenti, az Isten megtartott igéjét. Az az ember, az a közösség, aki erre építi az identitását, és újra és újra ez alapján határozza meg magát, az jelen lehet a világban, és az szolgálhat és szerethet. Másodszor az a kérdés merül fel, hogy mit jelent ez a belül és kívül, mit jelent ez a befelé és kifelé való szolgálat. Egy keresztény közösségben mindig felmerül ez a kérdés, hogy ki számít odatartozónak. Ki van bent, és ki van még kint. Hogyan határozzuk meg a gyülekezetnek a határait a külvilág és a belső világ között? Nagyon sok válasz van erre az egyház történetben is, nagyon sok rossz válasz azt gondolom, és van néhány jó is. Az alapvető dilemma, hogy a gyülekezet nem teheti meg egyrészt, hogy teljesen összeolvad a világgal, és semmi nem különbözteti meg őt a külvilágtól, és az Istentől távol lévő, az Isten nélkül élő emberektől. De az is rossz, hogyha ezek a falak, ezek a határok szinte átjárhatatlanok, vagy olyan megkülönböztetést tesznek, mintha Isten népe fölötte állna, erkölcsi, vagy bármilyen fölényben, felsőbbrendűségben élne a körülötte levő világgal. Azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünkben adott a nyitottság, a jelenlét. Ezért talán arra kell inkább odafigyelni, hogy mi az, ami mégis megkülönböztet bennünket, mindattól, aki nem Krisztus gyermeke. És ezt a meghatározást azzal az alázattal és szeretettel és hívással kell tenni, hogy mindenkit, aki ezt nem vallja, azt hívjuk ebbe a közegbe. Azt gondolom, hogy ez a választóvonal nem más, mint a hitvallás. A hitvallás, aminek a legegyszerűbb formája az, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltónk. Hiszem az evangéliumot, hogy elközelített a mennyek országa, hogy Isten országa közöttünk van és épül. A hitvallás egy kegyelmi állapotot tükröz, és ez az, ami megkülönbözteti Isten népét és Isten gyermekeit azoktól, akik még nem Isten gyermekei. Tesszük ezt azzal a szeretettel és nyitottsággal, hogy hívunk és várunk mindenkit ebbe a közösségbe, az Istennel való közösségbe, és tiszteljük és elfogadjuk azt, aki nem így gondolkozik. De a hitvallásra szükség van. Ezekben az időkben különösen is, amikor az otthonainkban vagyunk elszakítva egymástól fizikailag, és egyébként is sok minden megkérdőjeleződik bennünk, ez az a biztos alap, amire visszatérhetünk, hogy van hitvallásunk, hogy van, amihez ragaszkodjunk az Isten igéje alapján, hogy ő hozzá tartozunk. És hogyha nem vagy az ő gyermeke még, vagy eddig nem voltál, akkor ne habozz, itt az idő, hogy elfogadd ezt, és Isten felé fordulj, hogy szeretnék hinni benned, Uram. És elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem jött el, és az én megváltóm is, elveszett vagyok nélküle, de ő bennem megtalált gyermeke lehetek. Pál apostol pontosan ismeri a római gyülekezet belső sajátosságait, és azt, hogy a gyülekezet nem lesz képes kifelé szolgálni a szeretet cselekedeteit, amíg belül nincsen rendben. A római gyülekezetnek ugyanis volt egy alapvető sajátossága. A gyülekezetet zsidó keresztjének és pogány keresztjének együtt alkották. Ez azt jelenti, hogy olyan emberek voltak benne Krisztus követői, akik zsidónak születtek, de felismerték, hogy Jézus a megígért messiás, és olyanok, akik pogány háttérből jöttek a görög-római hellenista kultúrából, és úgy lettek kereszténné. És bár ezeket az embereket összekötötte a hitvallás, de kulturálisan és szokásokban, meg minden más egyébben annyira távol voltak egymástól, hogy a gyülekezeten belül nagyon-nagyon nehezen kapcsolódtak. Ezért beszél Pál a római levélben a 9, 10 és a 11. fejezetben, 3 fejezeten át arról, hogy mi a helye Izraelnek, a zsidóknak a megváltásban. Hogyan jön ez a két dolog össze? Isten elvetette az ő népét? És ezért használja azt a képet, hogy az olajfába oltott másik ág, a vad és a szelíd olajfa képe, ahogyan Isten az ő népét megújítja, és lehetőséget nyit nekik arra, hogy felismerjék Krisztus, de közben a pogányokat becsatornázza ebbe az üdv folyamatba. A testvér szeretetet elsősorban befelé kell elkezdeni megélni a római gyülekezetnek. Mielőtt elkezd kifelé szolgálni, azelőtt befelé kell megélni a szeretetet. Látjátok, ezen a ponton is, ha hitvallás megvan, ha biztos alap megvan, akkor lehet elkezdeni a szeretetről beszélni, és a szeretet cselekedeteit érteni. Az a testvér szeretet, amire tehát Isten hívja ezt a gyülekezetet, és amire Pál hívja a rómaiakat, az első sorban és első körben ezt jelenti, még mielőtt a kifelé való szolgálatról beszélnénk, hogy a gyülekezetben, a közösségben hozzád tartozókat meg kell tanulnod megújult módon szeretni. És talán itt ezen a ponton ez bennünket is megállít. Hogyan akarunk elkezdeni kifelé szolgálni és másokat szeretni, hogyha belül vannak rendezetlenségeink? Ha vannak olyan kategóriák, amik elválasztanak bennünket, gondoljuk el pogány keresztjének, zsidó keresztjének egy közegben ott Rómában, teljesen más értettek az alatt, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, hogy mi a civilizált és mi a barbár, hogy ki a művelt és ki a primitív. Kategóriák, amelyek helyett testvérszeretetre van szükség. Tegyük fel most ezt a kérdést a gyülekezeti közösségben, akár a közvetlen környezetedben lévők felé, konkrét emberek felé. Túl tudsz-e lépni ezeken a kategóriákon? El tudod-e fogadni azt, akinek ugyanaz a hitvallása, mint neked? A testvér szeretet pedig nem egy póz, egy kötelesség, hanem őszinte kíváncsiság a másik felé. Nyitottság arra, hogy megismerd az előítéleteidet túllépve a testvéredet a gyülekezet közösségében. Bizalom a másik felé, a bizalmatlanság helyett. A kérdezés szabadsága, ha valamit nem értesz, vagy valamivel nem értesz egyet, esetleg megbotránkoztat. A hallgatás szabadsága, ha esetleg úgy érzed, hogy valamit jobban tudsz, mint a másik. A másik megváltoztatásának kényszerétől mentes szabadság. Ha ezek épülnek közöttünk, akkor ez fog kifelé sugározni. Ezért tanítja ezt a gyülekezetnek Pál, testvér szeretet. Az egymástól elválasztó kategorizálás és ítélkezés helyett. Harmadszor, hogyan legyünk tehát jelen? Pál apostol ugyanis ezzel a testvér szeretettel indít, és erre helyezi a fókuszt. A megfelelő alapon kell állni a szeretetnek, de ennél jóval többről beszél, és ez most egy kicsit bővebb pont lesz, ahol négy fókuszra fogunk rámenni, a hogyan legyünk jelen kérdésben. És folyamatosan velünk lesz, ahogy Pál tanította a rómaiakat, és folyamatosan reflektálhatunk, hogy mire hív ezen keresztül bennünket Isten. Az első dolog, ami nagyon izgalmas, az az, ahogy Pál veszi a kulturális, a korabeli kulturális narratívával szemben, vagy azzal a dialógusban azt, hogy Isten mire hívja az ő népét. Pecsuk Otónak van egy rendkívül érdekes könyve, Pál és a Rómaiak című írás, ő újszövetséggel foglalkozó professzor, és ő beszél arról, hogy milyen volt a korabeli római környezet, és ezzel szemben az apostol mire hívja a gyülekezetet. A korabeli római gyülekezet, mint társadalmi kontextus, a becsület és tisztelet rögzített társadalmi kódrendszerén alapult, ami azt jelentette, hogy teljesen világos volt, hogy kinek jár a tisztelet, és kinek nem. Ez jelen volt abban a társadalomban, kódolva volt, hogy valakinek jár a tisztelet, és valakinek nem jár, mert nem érdemli meg. Másodszor a mindenáron való érvényesülés hatotta át a korabeli római társadalmat. Előrejutni, nevet szerezni, rangot szerezni, minden áron. A harmadik, spirituális, lelki kérdésekben az agnoszticizmus, a szkepticizmus, azaz, hát nem lehet azt tudni, hát megkételkedjük, hogy mi van itt ezekkel a spirituális dolgokkal, inkább nem lehet tudni róla semmit sem. És a negyedik, az a nagy hierarchia, ami jellemezte a római társadalmat, hogy az alul levők szolgálták a fölöttük levőket. És tulajdonképpen mindenki a császárnak az uralmát ismerte el, de minél lejjebb volt valaki a társadalmi ranglétrán, annál inkább tartozott a fölötte levőt szolgálni, és a fölötte levő felé kifejezni az elismerését, a hódolatát, vagy bármilyen fajta szolgálatát. Ezzel szemben fogalmazza meg Pál, hogy a másiknak szóló tiszteletadás, az legyen kölcsönös, szemben azzal, amit az előbb mondtam, ami a korban adott volt, hogy kinek jár és kinek nem. Azt mondja Pál, mindenkinek kölcsönösen a tiszteletadásban járjunk el. Másodszor az érvényesülés helyett a segítségnyújtásban való igyekezetre tanítja a gyülekezetet. Harmadszor a kételkedés és az agnosztikus hozzáállás, hogy nem lehet tudni arról semmit, ahelyett a lélektől ihletettségre helyezi a hangsúlyt. És a negyedik, az értekek és a társadalmi berendezkedés alapján való szolgálat helyett az Úrnak való feltétlen szolgálatra hívja a gyülekezetet. Mennyire szép, hogy az evangélium a konkrét kulturális helyzetben gondolkodásból való kilépésre hív, és most, ha magunkra próbáljuk helyezni ezt, akkor ugyanúgy feltehetjük a kérdést, vajon a mi kultúránkban kinek jár a tisztelet? A többség azt várja el, hogy neki járjon, mert ő a többség. A mindenféle kisebbségek azt várják el, hogy nekik járjon, hiszen ők a kisebbség. És Krisztus pedig arra hív, hogy mindenkit egyformán tiszteljünk és szeressünk, és hogy ne rangsoroljuk az embereket. Az érvényesülés, az a mi kultúránkban is jelen van. Vajon mit jelentett ez nekünk, hogy az érvényesülés, vagy az érvényesülés látszata helyett az egymásnak való segítségnyújtásban kell igyekeznünk? Mit jelent számunkra az, hogy valóban a lélektől ihletve akarunk élni, és nem az olcsó, spirituális élményeket keressük? Vagy éppen a közöny helyett, hogy mindenki a saját dolgával foglalkozik, tényleg szolgálni akarunk egymásnak? Ez tehát az első dolog ebből, hogy pontosan most mire hív bennünket Isten, és hogyan legyünk jelen, hogy az adott kulturális kontextusból, gondolkodásból hív kilépésre az evangélium. Másodszor Pál ebben a szakaszban egészen praktikusan beszél arról, hogy az a helyzet, amiben a gyülekezet van, ismerje fel, hogy abban a szeretet megélésének milyen gyakorlati következményei vannak. Amikor a vendégszeretetről beszél az apostol, akkor nem csak arra utal, hogy fogadjanak be mindenféle vendégeket, és rendezzenek nagy vacsorákat és vendégségeket, hanem azért beszél erről, mert ebben a korban nem volt temploma ennek a gyülekezetnek, és az Isten tiszteleteket csak házaknál tudták megtartani. És azért beszél erről az apostol, hogy emlékeztesse a gyülekezetet, hogy akkor lesz Isten tisztelet, akkor lesz közösség, ha helyet adtok. Akinek van elég nagy háza, otthona, az adjon helyet az Isten tiszteleteknek. Ne felejtsétek el, akkor is, hogyha ez áldozattal jár. Gondoljuk végig, hogy ebben a helyzetben egészen praktikusan mit jelenthet nekünk a szeretet megélése. Hogyan tudjuk ezt meghallani és észrevenni egy házi csoportban, a gyülekezeti kapcsolatokban, az egymásra figyelésben? És pont most egy olyan időszak van, amikor az otthonainkat nem adhatjuk át annak, hogy akkor találkozunk az otthonainkban, mert nem gyülekezhetünk össze. De vajon mit jelent egészen praktikusan szeretni, odafigyelni a másikra, tenni egy gesztust, segíteni akár egy bevásárlásban, vagy bármilyen más dologban? De hadd fejezzem itt ki azt is, hogy ez az egészen praktikus oldala a szeretet megélésének nem csak azt jelenti, hogy vegyük észre, hanem azt is, hogy fejezzük ki. Az első időszakban, az tavaszi időszakban, a karantén végén volt olyan visszajelzés, amikor valaki fájdalmasan és nehéz szívvel osztotta meg, hogy nem kapott segítséget a gyülekezettől. És próbáltam keresni, hogy mikor fejezte ezt ki, és hogy talán egyszer valamikor jelezte, de nem volt hallható a számunkra. És biztos van ebben személyes felelőssége is a gyülekezet közösségének. De fejezzük ki világosan, felvállalva, segítségre van szükségünk. Mindannyian emberek vagyunk, a figyelmünk korlátolt, és túlterheltek is vagyunk. Fejezzük ki, hogyha segítségre van szükségünk. És tegyünk érte, hogyha valaki segítséget kér kölcsönösen. A hogyan legyünk jelen harmadik fókusza, azt jelenti, arra hívja az apostol a gyülekezetet, hogy vegyük fel a harcot a közönnyel. A befordulásnak, ennek a jelenlegi időszaknak is, amiben mi vagyunk, az egyik legnagyobb veszélye, hogy befelé fordulva tényleg csak saját magunkkal foglalkozunk, és annyi negatív hír van már, és ugye ez a 2020-as év, van is erről egy csomó mém, hogy mennyire nehéz volt ez az év, és hogy már annyira telítődtünk itt november közepére, hogy már nem akarunk semmiről se hallani. És ez részben jó. Részben jó is néha, ha a híradásokat nem nézzük állandóan. De ez a közönynek a veszélyével jár. És amikor azt mondja az apostol, hogy sírjatok a sírókkal, és örüljetek az örülőkkel, akkor arra hív, hogy bármennyire is nehéz, de ne legyetek közönösek egymással. Mit mond a kultúra erről, akár a sírásnak, vagy az örömnek a kifejezéséről? Az egyik, amit mond, hogy rejtegesd, ne hozd meg mással, mert nem fognak megérteni, mert sajnálni fognak. Mert irigyek lesznek az örömödre, mert nem fognak tudni együtt érezni, felhasználhatják ellened. A másik, ami jelen van az, hogy használd, mutasd könnyeket, és együttérzést kaphatsz. Oszd meg a sikereidet, és hatalmat tudsz demonstrálni. Ezzel szemben Krisztus arra hív bennünket, hogy keresztényként a gyülekezet közösségében is másra figyelve, és nem csak a gyülekezeti tagok felé, ez már a kifelé való jelenlétről is beszél. Legyünk együttérzők. Valóban őszintén együttérzők. Nem csak akkor, amikor lelkileg szuper állapotban vagyunk, hanem a nehezekben is. Osszuk meg egymással azt, ami megosztható ebből. Osszuk meg a könnyeinket, osszuk meg az örömeinket, ne hallgassunk, ne legyünk némák. Ezáltal vállaljuk fel a sebezhetőségünket, és hordozzuk ebben egymást. Amikor valaki sír, vagy valaki örül, akkor nem arra van szüksége, hogy értelmezd azt a helyzetet. Nem arra van szükség, hogy kérdezges, hogy de miért, de hogy, hanem egyszerűen vele sírj és vele örülj. És hadd hozzak erre egy példát. Aki látott már kisgyereket sírni vagy örülni, tegyük fel, van egy 5-6 éves kisgyerek, aki egyszerűen mondjuk elesik, vagy megüti magát, vagy valami nem érhet el, és szomorú, és elkezd lefelebbigyedni a szája, és megjelennek a kis könnyei, és elkezd sírni. És ebben a helyzetben nem arra van szüksége ennek a gyereknek, hogy elkezd magyarázni neki, hogy majd minden rendben lesz, és ez most azért van, mert te szomorú vagy, de majd meg fogsz nyugodni, hanem ilyenkor talán az ember ösztönösen is oda megy, és átöleli. És gyakran ilyenkor az embernek is kicsordulnak a könnyei. Vagy fordítva, amikor egy gyerek örül a karácsonyi ajándékának, akkor megint nem arra van szüksége, hogy elmond nekik, hogy igen, mennyi áldozatot hoztunk ezért, és valóban ez az öröm jó, jegyezd meg, mert nem fogsz mindig örülni, hanem arra van szüksége, hogy te is együtt újjong vele abban a pillanatban. Ugyanígy van szükségünk erre. És tanulhatjuk ezt, és bízunk abban, hogy ezt nem csak adjuk, hanem át is vehetjük, és meg is kaphatjuk. Ehhez azonban kapcsolatban kell maradni egymással. A negyedik fókusz pedig a mit jelent most jelen lenniben, az apostol, amit a gyülekezetet tanítja, az a helyes indulatkezelés. Ez nagyon izgalmas, hogy a szeretet cselekedeteinek a felsorolásánál szóba kerülnek az indulatok. Két fókusza van ennek, azaz három, az egyik az, hogy a bosszúállást Istenre bízza. Azt mondja az apostol, bízzátok Istenre a bosszúállást. Nagy hagyománya van ennek, a zsoltárok is erről szólnak, a bosszú zsoltárok, hogy Isten jelenlétébe viszi a zsoltár írója a fájdalmát, a bosszúját, a haragját, és rábízza Istenre ezt. És amikor a tehetetlenség helyzetében van az ember, a római keresztjének is majd nem sokára kemény üldöztetéseknek lesznek kitéve, azt mondja nekik az apostol, bízzátok rá az ítélet urára a bosszút. Ne álljatok bosszút. Másrészt a megbékélésre hívja a gyülekezetet. Béküljetek meg, akivel lehet, éljetek békességben. És ez nem a gyengeségnek a jele, hanem a ti érdeketek és a szeretet megélése. Mert Isten is megbékélt velünk Krisztusban. Ne felejtsük el, így ebben a nehéz időben, évvégé felé, bezártságban, amikor mindenki fáradtabb és türelmetlenebb, hogy a szeretet cselekedeteit jelenti, ha elengedjük a bosszút és rábízzuk Istenre, vagy hogyha megbékélünk. Amit nem azért teszünk, mert erre vágyunk feltétlenül, vagy ez érdekünk, hanem azért, mert tudjuk, milyen alapon állunk az igazság talaján, hogy Isten megbékélt velünk Krisztusban. Ezért mi megbékélhetünk egymással, Ez is a szeretet cselekedete. Békülj meg a testvéreddel, békülj meg az ellenségeddel, azzal, akivel csak megteheted, amíg megteheted. És nem utolsó sorban az indulatoknak a megfelelő kezelése az, amivel oda kell figyelnünk, hiszen érezhetünk nehéz érzéseket, haragot vagy dühöt, akár a saját tehetetlenségünk miatt magunk felé, akár mások felé, a környezetünk felé, a vezetők felé, vagy Isten felé. Mindezeknek helye van az Isten jelenlétében, és nála oldódhat fel. Befejezésül, győztesek vagyunk Krisztusban, és most is ez adhat nekünk erőt. Így fejezi be ezt a szakaszt Pál, ne győzzön le téged a rossz, hanem győzz le a jóval a rosszat. Ha ez nem a Szentírásban lenne, és nem a Krisztus győzelme lenne az alapja, akkor egy viszonylag közhelyes mondás lenne, amit néha graffitivel ki lehetne írni egy-egy falra, de eléggé súlytalan lenne, ugyanúgy, mint a Krisztus igazsága nélküli szeretet. Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. Megszerezte nekünk az örök életet, az üdvösséget, és ebben a földi életben is a benne való kiegyensúlyozott, értelmes életet. Fentről lefelé árad ez a jóság és szeretet felénk, ezért belülről kifelé élhetjük meg a megbékélést és a szeretet cselekedeteit. Ma lépjünk be ebbe a jelenlétbe, a Krisztus győzelmébe. Valljuk meg az igazságot. Újra és újra, hogy győztesek vagyunk benne. És ez nem tesz se felsőbbrendűvé, se önigazzá, hanem ez hitvallássá lesz. Leleplezi minden képmutatásunkat, ennek a világnak az álnokságait és hamisságát, és felnyitja a szemünket az igazi értékekre, és a legfontosabb dologra, hogy őhozzá tartozhatunk. Mindezeknek a fényében befejezésül, még gazdagabb ez az aranymondás, ez a 12. verse ennek a fejezetnek, amit hallhattunk és láthattunk a hírlevélben is. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyertek kitartók, az imádságban állhatatosak. Azért, mert Krisztuson állhatunk és benne bízhatunk. Azért, mert miénk az örök élet, és nála lehetünk már most biztonságban. A nyomorúságban a kitartásunkkal dicsőíthetjük Istent, és Isten tiszteleté lehet az életünk. A szeretet cselekedeteiben megélhetjük azt a szeretetet, amit mi is kaptunk az Istentől. És közben megvallhatjuk a töredékességünket és az emberi voltunkat, az alkalmatlanságunkat, de mégis azt, hogy Isten megerősít és megtámogat bennünket. Az imádságban odaszánhatjuk magunkat a könyörgésben, a gyülekezetünkért, az országunkért. És ebben a bezártságban, amiben most vagyunk, mégis odaszánhatjuk magunkat Istennek. Ő adja meg nekünk, hogy most ezekben az időkben, ebben a talán elhúzódó időszakban éhessük és tapasztaljuk, hogy milyen jó benne lenni. És nyissa meg a szemünket, hogy mit jelent a szereket cselekedeteiben élni, a reménységben örvendezni, a nyomorúságban kitartani, és az imádságban állhatatosnak lenni. Amen. Úrunk Istenünk, áldással borulunk le előtted azért, mert megmentettél bennünket, és magasztaljuk a te nevedet, hogy Krisztusban örök életünk van, üdvösségünk van. Hittel megragadjuk ezt most, és azért kiáltunk, hogy tedd élővé és elevenné számunkra az evangéliumot. Kiáltunk azért, hogy segíts hitvallást tenni, és segíts a te közösségedben lenni, és megélni a gyülekezeten belül is, a testvérek között a szeretetet, és kifelé is. Taníts meg arra, hogy mit jelent az most nekünk, az itt és mostban, hogyan legyünk jelen a világban, az életünkben. Imádkozunk azért, hogy taníts meg erre minket, Urunk, és segíts józanul, igazságosan élni. Segíts, Urunk, odafigyelni egymásra. Segíts, Urunk, kilépni a megszokott sémáinkból, szabadíts meg az előítéletektől, taníts együtt érezni, és tölts meg bennünket, Urunk, azzal a szeretettel, ami tőled jön, ami nélkül nem tudunk szeretni. hadd fakadjon forrás az életünkből. Imádkozunk most különösen azokért, akiket nagyon nehezen érint ez a mostani helyzet, akik otthon tehetetlenségben vannak, akik küzdenek a munkahelyükön, vagy épp a munkahelyük elvesztése miatt. Imádkozunk azokért, akiknek nehéz a bezártság, a családokért. Imádkozunk az egyedülállókért is, az idősekért. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg azokat, akik gyászolnak, akik fájdalmakat hordoznak. És könyörgünk nem csak magunkért, de a környezetünkért, a lakótelepért, Budapestért, az országunkért. Különösen kérünk azokért, akik küzdenek a betegséggel, a járvánnyal, akik az egészségügyben dolgoznak. Urunk, kérünk, hogy szabj határt ennek a betegségnek. Imádkozunk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet. És a te népedért ebben a világban, hogy a járványhelyzetben hadd szólaljon meg erővel az evangélium mindenfelé. Hallgass meg bennünket, fiad nevében, aki így tanított imádkozni, Urunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.